Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Ha Németország, akkor valószínű, hogy a hallgatók két dologra gondolnak, arra, hogy az AfD előretört, és Olaf Scholznak bizony meggyűlt a fonnivalója, meg hát arra, hogy a hétvégén kezdődik egy foci fiesta. Na most nem tudom, hogy a mérkőzések szünetében a jó német polgárok néhány kort sör mellett megtárgyalják-e a belpolitikai helyzetet, de az biztos, hogy mi a futballhelyzetet itt a tetőteraszon ki fogjuk tárgyalni Boros Miklossal és Pálfi Csaba Sándorral. Köszönöm, hogy itt vagytok. Fussunk néhány kört a csoportok felállításában, és Csaba még ad néhány tippet, ötletet mindazoknak, akik eddig nem tették meg tétjeiket. Köszönöm, srácok, hogy itt vagytok.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást.
Németes rendezés, pontos program, meglepetés, gondolom, hogy így a körítés szempontjából igazándiból nem várható. Amit olvastam, hogy talán volt egyfajta vita, hogy akkor a sör alkoholtartalmát azt lejjebb kéne vinni, meg kéne hagyni a megfelelő, már megszokott szinten, de hát ezek olyan pici részletkérdések, amelyek gondolom, hogy a sport teljesítményt nem fogják érdemben befolyásolni. Nézzük meg, hogy a pénteki kezdés előtt milyenek az erőviszony csoportonként. Csaba, te az occokkal jössz, Miki pedig hát egyéb technikai részletekkel, de nyilván Csaba nem akartam így lehatárolni a manőver zónádat, tehát mindenképpen ami info van, háttér, sejtés, ötlet, az jöhet nyitott a pálya. Kezdjük akkor a, hát nem a nekünk is kedves A csoporttal, de A-val kezdődik minden ABC. Németország, Skócia, Magyarország, Svájc, ebből kóstolót kapunk már az első két napon. Látni fogjuk, hogy körülbelül hova mozdulnak el a dolgok. Mert hogy a nyitány az Németország, Skócia.
Igen, a házanyagosan házigazdon megkapja a nyitó meccset, és azt gondolom, hogy nagyon kiegyensúlyozott csoport. Olyan csapatokkal, amelyek közül kettő alul teljesített az elmúlt évben, igaz a németek csak felkészülési meccseken. A svájciak viszont láttuk őket a román csoportban, és mélyen mondjuk az előző 10 év szintje alatt teljesítettek. Ezzel szemben a magyarok és a skótok pedig felül. És a skótok jobban felül egyébként. Tehát az, hogy a spanyol, norvég csoportból tovább tudtak jutni 5 meccs után a 8-ból, tehát 5-ből győzelemmel kezdtek. Igaz, azóta nincs értékelhető eredmény, de ott akkor tavaly június-szeptemberben volt egy olyan brutális erős időszakuk, amikor meg tudták venni a spanyolokat, oda-vissza meg tudták venni a Hollanddal és Ødegaarddal fel a norvégokat, ami tényezőket teszi őket ezen az Európa bajnokságon is. Nincs lefele kilógó csapat ebből a csoportból. Ilyen szempontból is lesz nagyon-nagyon érdekes. Én azt gondolom, hogy nagyon szoros meccsek lesznek vége ebben a csoportban. Tehát nem gondolom azt, hogy itt esetleg születnek kirívó eredmények, ha csak mondjuk nem történik egy olyan előre nem hátradott történet, mint egy 5. perces piros lap.
Igen, erről is fogunk beszélni, hogy a bíróknak már van másfajta, ha nem is plusz feladata, de átértelmezett szerepe. Említetted azt, Miki, hogy nagyon erős periódusa volt a skót válogatottnak, ugye egy torna arról is szól, hogy hogy időzíted, vagy hogy futtatod fel egy hónapon át tulajdonképpen a forma időzítést, hogyan tudod adagolni az erőfeszítést, milyen íve van a gárdának. Csaba, hogy látod ezeket a temporizálásokat? Van-e mód arra, hogy hát a fizikai állóképességét felelős szakembertől elegészen a taktikai témákért felelős csapat tagig, aki ugye mindig átrendezi, vagy átgondolja, vagy variánsokat olyan szól, hogy ez a háttér tudás, ez tud-e úgy stimulálni egy keretet, hogy tényleg idővel így kihozza a maximumot, még akár úgy is, hogy hát nem rápihentet, mert itt nincs szó arról, de hogy ott, ahol látja, hogy már átjutott, vagy továbbjutott a csapat a csoportból, picit pihentet, vagy pihenteti azokat az embereket, akikre viszont a következő mérkőzésen föltétlenül számít.
Persze ezt egyrészt meg lehet csinálni, meg is szokták csinálni, és a válogatott összetartások így a világesemények előtt, mint az Európa-bajnokság, ott gyakorlatilag felmérik az egyes játékosoknak a fizikai állapotát, formáját, és nagyjából úgy meghatározzák azt, hogy hogyan és milyen módon fogják menedzselni a torna során ezeket a játékosokat. Most nyilván egy nagy csapatnál ez nehezebb, mert ők a formagörbét általában ugye az egyenes kieséses szakasz közepére szokták időzíteni, és nem a csoportkörre, onnan biztos tovább jutnak. A skótok esetében nyilván nem tudjuk, hogy mire időzítettek, de szerintem ebből a csoportban a németeken kívül senki nem teheti meg azt, hogy nem teljes gőzzel megy bele. Ami még nagyon érdekes, hogy ha megnézed a skótok keretét, akkor azt látod, hogy Norwich, Leeds, Manchester United, Liverpool, Heart of Midlothian, gyakorlatilag mindenki egy Köbenhavn játékos leszámítva, mindenki a Szigetországban futballozik. Nagyjából azonos dátumokon fociznak, akkor is, hogyha teljesen championship játékosról van szó.
Tehát egyformán fáradtak,
egyformán viszonyulnak hozzájuk az erőnléti edzők. Nyilván egyéni különbségek mindig vannak, de ez egy keretnek a menedzselését nagyban megkönnyíti.
Felfutó és felkészítő mérkőzésekről beszéltetek az előbb. Mennyire kell a torna közvetlen közelében, a pitvarban lejátszott mérkőzéseket mérvadónak tekinteni? Van-e itt olyan eleme ezeknek a találkozóknak, hogy kész akarva nem játszanak olyan sémákat és olyan felállásban, amit majd használni fognak a turnén, azért, hogy hát szakmai titok például, vagy nem hajtják ki őket, vagy valamiféle, nyilván az szempont, hogy úgy kíméljék, hogy sérülés ne legyen, de hogy azon belül még mit lehet eltitkolni, illetve érdemesebb, vagy éppen arra jók ezek az alkalmak, hogy az utolsó finom hangulásukat is megejtse az edző.
Ez minden csapatnál eltérő, tehát attól függ, hogy a csapatnak a közelmúltban milyen eredményei voltak, mennyire kiforrott a stílusa, vagy éppen esetleg új játékosot kell beépíteni, egyáltalán vannak-e új játékosok, akiket be kell építeni, esetleg mondjuk a selejtezőköz képest az ellenfelek miatt a tornán más taktikára lesz szükség, akkor azt akarom gyakorolni. Tehát azért mondom, ez teljesen eltér minden csapatnál, és erre látunk egyébként nagyon jó példákat. A legtöbb csapat két felkészülési mérkőzéssel jön erre a tornára. Ha megnézzük, akkor nagyon kevés olyan van, főleg a nagy csapatok közül, ők gyakorlatilag azt csinálták, hogy felrakták az egyik sort az egyik meccsen, a másik sort a másik meccsen, például az angolok. Az viszont érdekes volt, hogy náluk az erősebbik soruk 1-0-ra kikapott Izlandtól. De mindenképpen ez teljesen eltérő, és az edzőtől függ. Nagyon új dolgokat már nem lehet csinálni, tehát olyat, amit esetleg kimondtan erre a tornán, mondjuk egy pár pontrugás variációt, vagy ilyesmit, de egyébként azért nem lehet elrejteni. Tehát egy válogatottoknak elve kevesebb idők van egy felkészülésre. Itt a legtöbb csapatnak volt két, szerencsés esetben három hete. Azok az olaszoknak a legkevesebb, az olasz bajnokság tartott a legtovább a topligák közül, tehát náluk még akkor is forduló volt, amikor június 1-én a BL döntőt játszották. De igazából azt gondolom, hogy nagyon új dolgokat nem lehetett, inkább a meglevő dolgokat lehetett tovább fejleszteni, és mondom, ahol esetleg mondjuk új ember van, szezon közben feltűnt fiatal játékos, az angoloknál tudok megint visszatérni, nekik nagyon sok ilyen játékosuk van a keretben most, aki ebbe a szezonban robbant be, és bejátszott magát a válogatottba. Ezek nagyjából márciusban debütáltak a válogatottba, a két márciusi edzőmeccsen. Tehát egy skót csapatnál, amelyik hát nagyjából ugyanabban az összetársban játszik, vagy hasonló kerettel jön, mint a három év ezelőtti EB-n, amikor ugye messze a legrosszabb futballt játszották a tornán. Most ezek a játékosok tapasztaltabbak lettek, jobban összeszoktak, McTominay személyben megtalálták a vezéregyeniséget, nagyon furcsa egy csapatban a védekező középpályás legyen a gól király, de a skótoknál ez működik, és láttuk a Manchester Unitedben is, ahol a kispadról beállva tudott McTominay nagyon fontos gólokat szerezni. Annyi esetleg van, hogy Csaba mondta, hogy a csapat nagy része ugye a brit ligából, hát azért van Tierney mondjuk a Real Sociedadból, tehát a spanyol ligából is, az alapemberek közül, padon levő játékosok közül van a szaudi ligából, vagy az amerikai ligából is játékosuk. Esetleg eltérést jelentett az előtti felkészülésben a skótoknál, hogy ki jön az angol ligákból, ahol nagyon sok meccs van, és ki jön az egy fokkal gyengébb skót ligából esetleg, mert ahol mondjuk egy Celtic vagy Rangers játékosnak nem kell egészében megszakadnia mondjuk egy Dundee ellen.
Hát egy Rangers játékosuk van is, hogy 3-4 Celtic.
Igen, csak ezek nagyjából mind alapemberek.
Ott szok, Csaba, hogy állunk a csoport dinamikával ilyen szempontból?
Hát nagyon nagy meglepetés nincs. 1-30 az, hogy megnyerik a németek a csoportot, 7-es az, hogy Svájc nyeri, 9-es, hogy Magyarország, és 12-es, hogy Skócia. Ez úgy nagyjából lefedi, lefedi.
Ez a 7-es, 9-es, ez elég közel van. Aránylag közel van egymáshoz.
A svájciak egy kicsit nagyobb favoritok erre, mint Magyarország, skótok pedig le vannak maradva, de szerintem ez azért is van, mert a skót futball annyira nincs szem előtt, az emberek úgy általában annyira nem akarnak ráfogadni, úgyhogy így próbálják
óvatosabbak.
Igen, így próbálják vonzóbbá tenni. Ezzel együtt én nem nagyon tudom elképzelni, hogy hazai pályán Németország ne szerezze meg a csoport elsőséget így vagy úgy, mert azt látom, hogy minden másik együttesnél lényegesen jobb focit játszik, és jobb kerete van.
Inkább a jobb keretettel jobban egyetértek, azért azt láttuk, hogy ugye jó focit nem játszanak, hogy a német futball történetben először edzőt kellett váltsanak az edző szerződések közben, tehát ugye Flick lett az első német szövetségi kapitány, hogy kirúgtak a szerződése lejárta előtt, tehát százvalány év alatt. Nagelsmannnal valamilyen jobban teljesítettek az edzőmeccseken, ugyanakkor azt látni kell, hogy ez a német válogatott a 2014-es világbajnokság óta nem tud tovább menni a csoportjából.
Ez tény, ezzel együtt, hogyha megnézed magát a játékot, azt látod, hogy van egy stabil középpályájuk, náluk van a labda, támadnak, helyzeteik vannak.
Igen, csak bejön az emberi tényező, ez a német válogatott az elmúlt években, amik mindig a németek, akik mindig nagyon jó tornacsapatnak, sőt elit tornacsapatnak számítottak, az elmúlt három tornán, VB-n, EB-n iszonyú rosszul teljesítette.
A téma volt az is, hogy akkor, amikor a váltás bekövetkezett, hogy vajon kivállalja ezt el, és akkor még Klopp ugye távolról sem volt képben. Egyrészt azért, mert a klubnál le volt kötve, másrészt meg ugye arról beszéltünk, hogy nagyon drága szakember. Nem mintha a német szövetség egy adott pillanatban, ha nagy a krízis, nem nyúlna a hátsó zsebébe is, nem pluszolna esetleg.
Azért évi 15 millió eurót nem szívesen.
Nem szívesen.
Ki akármilyen gazdag szövetség legyen. A német szövetség kapdányok 3-4 millió eurót keresnek. Igen. Ehhez képest jön egy Klopp 15 millióval. Igen. Tehát, hogy ez nagyon nagy kérdés, és ami nagyon érdekes, ugye, hogy most Klopp szabad, de közben Nagelsmannnal, anélkül, hogy tudják, a torna eredményét hosszabbítottak.
Igen, ez nagyon.
Tehát magyarul, hogyha volt. Ők az egy rosszul sikert elbe után váltani akarnának, az iszű pénzbe kerül, mert ki kell fizessék Nagelsmann előre a 2 évét, és utána még az új edzőnek a fizetését is ki kell csengessék. Nem mintha a német szövetségnek erre nem volna pénze, csak azért ismerjük ezt a takarékos kerestás hozzáállást gazdasági vonalon.
Nem csak vagy? A takarékosságról van szó, arról is szó van, hogyha most kirúgják Nagelsmannt, és utána hoznak Kloppot, az körülbelül a labdarúgó szövetség elnökének az állásába kerül. Mert azt fogják kérdezni, hogy gyerekek, ezt hogy sikerült összehozni? Hogy 30 millió eurót kell kifizessünk, és mégis új az edzőnk, és még nem is ment jól az EB.
Igen, én azt gondolom egyébként, hogyha mondjuk egy rossz sikert EB után nem Kloppot hozzák, akkor is azért, tehát, hogy a németek, hogy egy túl sok tornát buktak, jó, elsőbb a VB-ket a közelmúltban.
Miki, mit jelent számodra a rosszul sikerült EB?
Nem jutnak a 8-ba.
Egyszer se jutnak a 4-be. Tehát, de az, hogy beragadnak a csoportkörbe, az katasztrófa. És ráadásul zsinórba.
Beragadtak a 18-as, a 22-es VB-n is a csoportkörbe.
A 18-asnál még azt mondtuk, hogy a klasszikus európai győztes átka teljesen rendben van, de a következő az nagyon nem volt rendben.
És nézzük meg, hogy ami nagyon jellemző volt, hogy ugye sokszor kaptak ki az Európán kívüli csapatoktól, ami rájuk aztán abszolút nem
volt. Igen, mindenkit legyalultak mindig.
Szombaton Magyarország-Svájc, és véletlenül úgy alakul a program, hogy ez hazai idő szerint 4 órakor kezdődik, tehát egy 6 órai starttal majd itt át fogjuk tárgyalni a meccset a stúdióban, méghozzá úgy, hogy Moldován Árpád Zsolt, ő ott van kint a helyszínen, be fog kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe, és akkor így izgalmasabb lesz. Egyébként előrejelzem, hogy a hétfői mérkőzést, Romániának az első meccsét is ugyanígy fogjuk kommentálni, mert az szintén 16 órakor kezdődik. Na de menjünk tovább, és nézzük meg a B csoport felállását, tehát a magyarok jó eséllyel.
Magyarok az ejtsünk pár szó.
Valaki azt mondta itt a szerkesztőségben, hogy megkérte a férje, hogy mossa neki ki a Szoboszlai mezt, mert ő most kezd szurkolni. Na, szurkoljunk egy kicsit nekik. Egyrészt felépült, vagy legalábbis ezt állítja, hogy
a sérülésből. Valószínűleg játszani fog, tehát nem, nincs szó arról, hogy súlyosabb, mint amilyennek az elején tűnt, és az elején is mondta, hogy eznek rendbe kell jönni a szombatig. Hát ez brutálisan nehéz lesz, ez a meccs, ez gyakorlatilag elviekben eldönti azt, hogy van továbbítás, vagy nincs, mert ha itt kikapunk, akkor nem nagyon van.
Az írek elleni utolsó pillanatban elveszített meccs, illetve a debreceni mérkőzés Izrael ellen, ahol Miki kint volt és látta, mennyire mérvadó, vagy mennyire
semmennyire. Magyar válogatott mind a két meccsen fél gőz alatt játszott. Tehát egyértelmű volt pont
ez. De azért jól fogott ez a 3-0.
Persze, mindenképpen.
Persze, morálnak
nagyon jó volt, és azt is megmutatta, hogy nem mindig csak Szoboszlai nyeri meg a meccset a magyar válogatottnak, ugye egyik gólban sem volt benne, tehát nagyjából a jobb szél Bolla, Sallai és középen Varga hozták össze mind a három gólt igazából, tehát abból a háromszögből, mindig jobb oldal beadásból, mindig Vargára tett beadásból jött, ebből a szempontból mindenképpen jó volt. Ugye az írekelni vereség, én azt gondolom, az írekelni vereség az kvázi egy olyan döntetlen volt, amit az utolsó helyzetnél, ha az tétlet meccs lett volna,
akkor
nem ment volna fel ennyi magyar játékos egy szögletre, hanem hátul jobban lett volna biztosítva. Itt most az volt, hogy gyerekek, van egy utolsó szögletünk a 93. percben, próbáljuk meg megnyerni, felment mindenki, amikor megkontrasztálták az írek, akkor két játékos is elvétette a szerelést.
Hát elvétette a szerelést, mert nem tette oda
a csontot. Pontosan, tehát hogy senki magad meg, ugyanez volt.
Hát meg a legutolsó pillanatban ugye megpattant a kapuson, tehát az mehetett
volna. De nem lett volna előve szabad eljutni oda, hogy ott lőhessen.
Kettő az egybe vigyék a kapuson, de ilyen hokiban van, fociban nincs. Tehát hogy ez egyértelműen azt gondolom, hogy ezek a félerővel végrehajtott szerelések, és ezt láttuk Debrecenben is, amikor Szoboszlai a második rúgás után kérte a cserét, pontosan tudta, hogy ő ezt a meccset, ha ezt tétmeccseton végigjátszotta volna. De senki nem akart semmit sem kockáztatni.
És főleg ő nem, aki egy EB-ről már lemaradt.
Ő egy EB-ről EB-ről lemaradt, ugye nem akart abba helyzetbe kerülni, mint Kalmár Zsolt, aki a második EB-ről marad le sérülés miatt, és ugye Kalmár Zsolt igazából az egyetlen hiányzó ennek a magyar válogatottnak, hogyha megnézik a keretet. Tehát, igen, nem tudunk más olyan játékost mondani, aki ebbe a 26-ba beférne, és nincs ott. Esetleg mondjuk azt lehet mondani, hogy nem Szappanos, hanem Tóth Balázs legyen a harmadik kapus, de ez nem tényező, hol Gulácsi és Dibusz van, tehát ez nem kérdés. Nem. Egyébként. A magyar váltottnak vannak nagyon fontos értékei, ezek egyike Rossi és az általa megteremtett stílus és összeszokottság.
Sőt, szerintem ez a legnagyobb értéke.
Ezen felül ott van Szoboszlai, a magyar váltott jó pontrugásokban, és a magyar váltott jól játszik az elmúlt években Rossi alatt underdog szerepből. Ezek a magyar váltott erősségei erre az Európa-bajnokságra.
És időnként a kapusok is jó napokat fognak ki.
Szinte mindig.
Már jók a kapusok. Tehát azért fognak ki jó napokat, mert annyira jók.
Kevés csapatnak van Dibusz szintű cserekapusa.
Igen, én azt is megkockáztatnám, hogy Dibusz így a Premier League-nek vagy a Bundesliga-nak az alján, hogy simán elvédene. Na, hát nem tudom. Egy Mainzba. Oké, én Premier League-re gondoltam, de figyelj, ott simán elmenne. Igen. Nagyon simán elmenne.
Tehát Dibusz azért véd a Ferencvárosban, a Ferencváros rendszeresen Európa kupát játszik.
Igen.
És Dibusz a Ferencvárosban, ahol most bevallottan 50 millió euró a költségvetés, meg van fizetve egy Freiburg vagy egy Mainz szintjén.
Nem tudom, hogy mennyit keres,
nagy, de biztos, nagy, hogy nagyságrendileg, én sem tudom, hogy mennyit keres, de ez a nagyságrend. Úgyhogy azt gondolom, hogy majd vádon a kapusposztán az egyik legnagyobb erőssége, és ugye Rosszin iszlatos nyomás volt az elmúlt fél évben, hogy mondja ki, hogy Gulácsi vagy Dibusz, és nem mondta ki.
Nem
is kell kimondani, és nagyon pontosan tudta azt, hogy nem a játékosok miatt, ezt valószínűleg már rég lebeszélte mind a két játékossal, hanem azért, hogy a szurkolók között ne szüljön vitát, és ne az legyen, hogy akkor a fotelhuszárok támadják azt a kapust, amelyik véd, és egekbe emelik azt, amelyik nem véd. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a kérdés Rosszin nagyon jól menedzselte. Mindenkiben Gulácsi fog védeni, egyszerűen azért, mert ő nem feltétlenül azért, mert jobb formában van, hanem azért, mert ő a magasabb polcon levő kapus az, hogy a Lipcsébe véd.
Igen, jobb ligában játszik, és jobb kapus is, tehát most ez van.
B csoport, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Albánia, ezeket majd kívülről fogjuk fújni idővel, vagy legalábbis időnként már reflexbe fog ívódni. Hát... én nem tudom, az a spanyol fiatalitás mennyire jött be. A passzjátékuk továbbra is remek, de úgy egyébként nem.
Gyorsnak, technikásnak, technikásak, előre össze vannak rakva. De szerintem
és kb. Ennyi.
És túl tapasztalatlanok ahhoz, hogy valami nagyon nagyot hozzanak össze, de ebből a csoportból lazán tovább fognak menni. Ez nem kérdés. Egyébként...
kérdés, hogy Olaszország vagy Horvátország oldalán?
Szerintem mind a kettővel. Szerintem ez az a csoport, ahonnan a harmadik biztosan tovább megy, mert Albániát üzenbiztosan leveri mind a három válogatott, és utána egy döntetlen elég, hogy tovább jusson.
Akár körbe döntetlenezik egymást.
Körbe is döntetlenezhetik egymást, azt csinálnak, amit akarnak, de én nem tudom elképzelni azt, hogy Albánia itt pontot szerezzen, mert annyira kell mind a három nagynak a pont, hogy ott neki fognak menni nagyon durván Albániának. A spanyolokra 1.80 van, hogy megnyerik a csoportot, a olaszokra 3 és a horvátokra 5.50, ebből nekem az 5.50 tetszik, kacérkodom vele. Egyszerűen azért, mert 3 esélyes ez a sztori. Tehát a spanyol-horváttal fogunk kezdeni. Horvátoknak ott van ez a Modric, Brozovic, Kovacic középpályájuk, azon labda nem megy át. Védelmükben ott van Guardiol, Livakovic egy nagyon jó kapus, ezek össze vannak rakva rendesen.
Van egy Domagoj Vidájuk is.
Van egy Vidájuk is még. Én nem látom, hogy ott mit lennének a spanyolok favoritok.
Nagyon érdekes egyébként, hogyha felírtam...
És aznap megjön az olasz-albán.
Hát az akkor egyes, mint időlátszása, igen.
Azt azért látni kell, ha valaki bukik Albániával, amelyik tényleg nagyon a másik három alatt van, de mondjuk egy lengyel cseh csoportot meg tudott nyerni a selejtezőkben. Ha valaki bukik Albániával, az nem mondhat a továbbjutásról.
Az le.
Még egy döntetlennel is. Ezt azért látni kell, hogy ilyen szinten kell komolyan vegyék Albániát, mindegyik jobb nála, de az a fajta kellemetlen kis csapat, amelyik, ha nem veszed komolyan, akkor viszont baj lehet ellene. A spanyolokra visszatérve, én amikor összeállítottam azokat a játékosokat a listát az egyes csapatoknak, akik kimaradtak az EB-ről, akkor a spanyoloknál a leghosszabb a lista. Akiknél ott vannak a kérdők, hogy miért nincsen ott az EB-n. Oké, hogy a középpályáról mondjuk Gavi, a Barcelona egyik ifjú titánja, ő sérült, a másik ifjú titán Pau Cubarsit végül nem válogatták be, még 17 évesen alapember lett a Barcelonában a középhátvéd poszton, tehát ez az érdekes. De mondjuk kapus poszton nem megy egy Robert Sánchez, aki a Premier League-ben most már évek óta rendszeresen véd, nem megy egy idén nagyon jó szezont futó Pedro Porro, nem megy Pau Torres, nem megy Íñigo Martínez, tehát a védelemből Azpilicueta, tehát nagyon tapasztalt védőket hagytak otthon, és mondjuk a támadó blokkból is kimaradt egy Sarabia vagy egy Marco Asensio. Lehet vitatkozni, hasonló képességű játékosok kerültek be, de mondjuk, hogyha egy gyengében sikerül a tornájuk, akkor megemelőjön a vita, hogy jó volt-e a válogatás vagy nem.
Hát Te igen, de a spanyoloknak, ahogy egyébként a franciáknak, meg az angoloknak, nehéz dolguk van ebből a szempontból, mert...
Abszolút.
Mert
nálunk, a sok nagyon jó közül a legjobbat, jó. Igen, hogy válogatott ki? Igen.
Azt, aki a következő egy hónapban a legjobban fog focizni. Uh-huh. Tehát őket kell kiválogatni. És meg lehet csinálni azt, amit megcsináltak a németek, hogy nagyon nagy neveket hagytak ki, és azt mondták a válogatásnál, hogy szerintünk ők fognak focizni a legjobban, ez óriási lutri, de meg lehet csinálni. Vagy azt lehet mondani, hogy behívjuk a legjobb nevű játékosokat, és akkor szó nem érheti a ház elejét, de előfordulhat, hogy ennél sokkal jobb döntéseket is tudnak hozni.
A bajnokságokban, tehát a kluboknál mért teljesítmény, ami ugye játszott percek, mennyiségek, gólpasszok, gólszerzés, kilométerek, ugye pályán lefutott adag, összjátékban való szerep, csere után hány perc múlva szerez gólt, szóval ezek biztos, hogy ott vannak, mint döntésbefolyásoló tényezők.
Igen, persze, de csak ebből nem lehet kiindulni, mert tegyük fel, hogy te egy háromvédős rendszerben képzeled el a válogatottat. És van egy olyan szélső védő valamelyik csapatban, amelyik négyvédős rendszerben, mit tudom én, rúg 8 gólt és ad 10 asszisztot, ami hihetetlenül jó teljesítmény egy szélső védőtől. Behívott és kezdeted, vagy nem hívott be és nem kezdeted? Mert ha életében nem játszott háromvédős rendszerben, akkor lehet, hogy több kárt okozol, sokkal többet vesztesz a rémed, mint amennyit nyersz a vámon. Figyelembe kell venni azt is, hogy milyen játékrendszerben futballoznak. Ezért voltak az olaszoknak olyan jó védelmeik hosszú ideig, mert egyrészt Bonucci, Chiellini is és Barzai is egy csapatba játszott, és ugyanabban a három védős rendszerben játszott. És gyakorlatilag, amikor egy klubcsapatnak a védelmét oda teszed egy válogatottba, az rengeteget ér.
A németek így lettek. Ugye ez ott a Kosztak után Barezi Maldini védelem, ahol csak kettkesni, mert egy jó párt védett valahonnan. Igen. Tehát, hogy évekig egy klubra épült a védelem. Ez most nincs meg az olaszoknál egyébként. Nincs. És érdekes módon a spanyolnál látom azt, mindezt három belső védőt vittek ki erre a tornára. Ők négy védővel játszanak, de három belső védőt, ezért is sorakozom, hogy egy Torres vagy egy Inigo Martínez kimaradt ebből a csapatból. És igen, vannak országok, vannak szövetségi kapitányok, akik a rendszerükhöz válogatnak játékosokat, mert olyan játék merítési lehetőségük van, hogy megengedik ezt maguknak, és vannak olyan országok, ahol viszont a meglevő játékos anyagot, aminek megvan a korlátai, ilyen a
ahhoz igazítják a rendszer.
Ahhoz igazított a taktikát is. Rosszinak kellett három év, amíg megtalálta a rendszert, ugye ő 4-2-3-1-be kezdett a magyar válogatottnál, és kellett három év, amíg megtalálta a háromvédős rendszert, amivel egyébként a honvédnál is bajnok lett, de a háromvédő előtt a válogatott más rendszerben játszik, mint a honvéd, amíg egy klasszikus 3-5-2-t játszott annak idején. Magyar válogatott most játszik egy 3-4-2-1-et.
Hát igen, de ennek az is az oka, hogy azért magyar válogatottnak lényegesen jobb játékosai vannak, és emiatt a háromvédős rendszert azért lehet variálni. Viszont az is igaz, hogy Rossi nem egy igazi rendszert kellett kitalálja, mert annál ő sokkal rosszabb helyzetben volt, mert van egy csomó játékos, akivel el kell döntse, hogy mihez fog kezdeni, mert annyira nem jó játékosok, hogy azt mond, hogy játszunk sima 3-5-2-t, és úgyis tudni fogod, hogy mit kell csinálni, hanem olyan szerepet kell kitalálni minden egyes játékosnak, amiben az erősségei kijönnek, és a hiányosságai meg nem.
Ebben Rossi egyébként nagyon nagy művész, hogy
nagyon nagy művész.
Mindössze egy-két skiller, erős skiller rendelkező játékosokat tudja használni. Tehát aki tud használni a magyar váltóban egy Fiola Attilát, akinek a legnagyobb erőssége a küzdőszelleme és a sokoldalúsága, de egyébként a futballtudása erősen közepes, vagy mondjuk tud játszani folyamatosan minden váltott keretébe, volt egy olyan játékos, egy olyan támadó, aki kicsi, alacsony, rettetesen gyors, nagyon jó ellentámadásra, de semmi másra nem jó. Ilyen volt az előző ebén Sőnszabocs, ilyen lesz az idei ebén Csobot Kevin, és például a most Sepsibe játszó Varga Kevint is kipróbálta ezen a poszton egy időben, akik pontosan arra vannak, hogyha a Csobot vezet, az utolsó 10 percben behozok egy ellentámadásra rendkívül alkalmas, egyedül is elfutni tudó játékost.
Igen, de vele csapatjátékot nem fogsz játszani.
Vele nem tudsz 80 percig mezőnyjátékot játszani, mert védekezni nem tud, mert 40 kiló vaságyal, de rettetesen gyors, ellentámadásra jó, akkor, amikor teljesen beszorul a csapat. És egyébként ilyen játékos volt mostanáknál sokkal jobb futballista, a Dárda és Torféle csapatban Stieber Zoltán is. Uh-huh. Bár ő azért Bundesliga játékos volt,
hát egy, igen, egy szinten más
magasabban polc. Játszott, de akkor is volt egy ilyen profilú játékos a magyar válogatottban. Azért mondom, hogy Rosszinak ez egyik nagy erőssége egyébként, hogy, hogy ilyen játékosokat, ha nem is a kezdőcsapatban, a keretbe be tud építeni nagyon jól. És egy spanyol vagy egy olasz válogatottban nem kell beépíteni ilyen játékost. Ők rendszerben gondolkoznak, és az olaszok esetében most nagy kérdés a rendszer, mert jelen pillanatban az olaszoknak nincsenek világklasszis futballistáik. Megmerem kockáztatni, hogy gyengébb keretük van, mint három éve, amikor megnyerték, és akkor sem a legjobb kerettel nyerték meg, hanem elsőbb a taktikával, de most nincs Immobile és Insigne csatársoruk.
Nincs még gyengébbek, és én azt mondom, hogy a horvátoknak a továbbítására sokkal hamarabb fogadnék, mint az olaszokére.
A horvátokkal nekem egyetlen egy problémám van, hogy
ők ebén sose jó.
Egyszer volt egy elődöntőjük, de egyébként ők VB-n jobbak, mint ebén, mert ők abban nagyon jók, az Európán kívüléket atombiztosan leverik. De ugyanakkor azt gondolom, hogy itt most ez a végtelenül rutinos horvát csapat, nagyon nagy torna rutinja van, és ugye az Zlatko Dalic, akinek semmilyen klubedzői múltja nincsen. Most már nézzük meg, hogy ez az ember két világbajnoki érmét.
Hozta, igen,
két
hozta
világbajnoki
érmét
a horvát válogatottat, ami azt gondolom, hogy egy 4 milliós ország esetében
brutális felülteljesítés.
Óriási felülteljesítés, mert akkor is hogy tudjuk, hogy a horvát utánpótlás mennyire jó.
C csoport, Szlovénia, Dánia, most maradunk egy kicsit még ott a horvátok környékén, Szlovénia révén. Tehát Szlovénia, Dánia, Szerbia és Anglia, hát. Most akkor ugye az olasz múltkori siker után az angol keserű szájíznek a törlesztése következik, vagy erre még várni kell még egy ebényit?
Az angolok nyilván innen tovább fognak jutni, de szerintem ugyanúgy ki fognak esni valamikor az egyenes kiesésbe, vagy az első körbe, vagy a másodikba.
Ott szokban, hogy
1-40 1-40 Anglia, hogy megnyeri a C csoportot. Egyébként most ők a favoritok az irodáknál 4-50-nel, hogy megnyerik az ebét, én nem látom, hogy miért.
A Danokra... ez mit jelent? Tehát csak azért, ez hogy azt jelenti... a hallgatók például a fogadóirodák egy-egy nagy torna előtti dinamikáját érzékeljék.
Tehát valamikor március környékén először kijönnek az odzak. Akkor még a franciák voltak a favoritok.
Akkor még nagyon kevés az info, nem tudjuk a kereteket, tehát csak ilyen tapogatózás van.
Igen, sőt, nem is tudjuk az összes csapatot, amelyik kijutott a...
És
akkor kijönnek először a szorzók a végső győztesre, és mondom, hogy most a franciák voltak a favoritok, sőt, olyan fogadást is lehetett tetni, hogy a franciák döntőznek, azért ötszörös pénz jár. Én azt akkor megtettem még időben, most arra, hogy a franciák megnyerik a döntőt is, arra van 5-50. Az angolok olyan, azt hiszem, 6-ról indultak, vagy 5-75-ről indultak, és most lementek 4-50-re. Ez azt jelenti, hogy sokan fogadnak az angolokra, valószínűleg azért, mert úgy vannak vele, hogy a legutóbbi döntőt nyugodtan megnyerhették volna, ez igaz, csak most nem fognak szerintem eljutni odáig. Ennek az angol válogatottnak ugyanaz a baja, ami hosszú-hosszú évtizedekig volt az angol válogatottaknak a baja, hogy a Premier League egyszerűen kifacsarja a játékosokat fizikailag, és az egyenes kiesésre elfogynak. A csoportokból mindig tovább jutottak, de emlékezzünk vissza, hogy a 16-os EB-n Izland verte ki őket.
Azért rossz összefoglalható.
Tehát, hogyha
az még nem Southgate volt.
Én
azért
tudom.
Azt nézzük meg, hogy
Miki, ha augusztusban lenne ez a torna, mert mondtad a fáradtságot, akkor léptékekkel megnőne az angol válogatott
esélyek. Miután pihentek a játékosok, két hónapot simán. Abszolút, igen. Vagy egy hónapot simán.
Ez egyébként a franciákra is vonatkozik, tehát akkor még inkább nagyobb esélyen egy angol-francia döntőnek, én azt gondolom. Tehát most is ez a két csapat a legnagyobb esélyes, akkor ez mindenképpen tovább nőne. Én egy dolgot látok, hogy azért amióta Southgate az edző az angoloknál, azóta nincsenek ilyen Izland elleni vereségek ennél az angol. Jó, most volt egy barátságos meccsen, de az felkészítési meccs volt.
Nem értelek, igen.
Tehát ugye megnézzük, Southgate az első nagy tornáján elvitt őket egy világbajnoki negyedik helyig, amire előtte 30 évig nem volt példa. Ugye utána Bobby Robsonnal 90-es VB-n. Utána a következő EB-n úgy, hogy kvázi hazai pályán játszottak, már a 7 meccsükből csak egyet nem Angliában, Londonban játszottak. Elmentek a döntőig, amelyet 11-esek
vesztettek. Így van, 11-esekre.
És a VB-n Katarban pedig a végső győztes franciák ejtették ki őket a legjobb 8 között egy torna egyik legjobb meccsén.
Igen, ez
tehát, hogy nem nagyon látom az angolokkal, amit mondott Csaba, hogy a csoportból simán találnak, szerintem ők lesznek az a csapat, akik esetleg a harmadik fordulóban tudnak tartalékolni például. Azt nem látom, hogy a franciákon kívül egy direkt kieses meccsen kigyőzné le őket jelen pillanatban.
Szerintem a portugálok megvernék őket.
Erősebbnek érzem mentálisan ezt az angol csapatot, és ugye nagyon érdekes, mert Southgate, aki lenyomott 3 tornát nagyjából ugyanazzal a kerettel, most viszont az, hogy feltűnt a Premier League-be az elmúlt másfél évbe, rengeteg nagyon jó fiatal, ezeket a fiatalokat szinte mindenkit Brathwaite kivételével beválogatta, tehát megy Eze, megy Gordon, megy Palmer az Európa-bajnokságra, és lemondott saját korábbi alapembereiről, igaz, mondjuk Sterling és Rashford esetében ez egyértelmű olyan gyenge formát mutattak az elmúlt időszakban, de azért mondjuk kihagyott egy Harry Maguire-t is a védelemből, ahol nincsenek jó játékosai, de azt gondolta, hogy megérnek a Manchester Unitedben mutatott formáján nem mindig olyan válogatottságot, pedig megérre pont az volt mindig jellemző, hogy bármilyen formá volt a klubjában, válogatottban mindig jól teljesített, és megmondotta szerintem Európa egyik legösszeszokottabb válogatott hátvédpárját, ezt a Stones Maguire-t.
Igen, abban nem értünk egyet, hogy nincs más Maguire szintű védője, mert szerintem elég sok Maguire szintű védő van most már egyrészt. Másrészt pedig én azt mondom, hogy valaki ellen lesz egy olyan fél óra, amikor bűnrosszul fociznak, és az franciák ellen, a németek ellen, a portugálok ellen, a spanyolok ellen, mindenki ellen elég ahhoz, hogy kiessenek.
Kérdés az, hogy ez a csoportban lesz, vagy az egyenes kiesésben?
Nem, ez az egyenes kiesésben lesz. A csoportot szerintem túl könnyű a csoportjuk ahhoz, hogy abból ne menjenek tovább. Tehát...
De akkor innen az angolok mellett ki az, aki...
Dánia,
amelyik rosszabb, mint amilyen volt 4 évvel ezelőtt.
Főleg a hátvédsora.
De támadó focit játszanak, náluk van a labda, jó játékosaik vannak, összeszokottak, tehát én ilyen 2-1-3-1 ilyen meccsekre számítok tőlük, ott vannak a szerbek a nagyon jó keretükkel, ők mindig ugyanazt csinálják, kijutnak könnyen világversenyre, és aztán kikapnak, akitől ki lehet, és az utolsó meccsen csinálnak valami hatalmas eredmény nyomás nélkül, ami már nem ér továbbjutást. És ott vannak a szlovénok, akik ebbe a csoportban nem tényezők.
Tehát a szerbek játékát el tudják rontani.
A szerbek játékát el tudják rontani.
Tehát ők azért viszont rámennek arra, hogy van egy világklasszis kapusuk.
Hát és ennyi.
És veterán szériába szenzációs tízet lenyomó, de most már egy szlovén kis csapatban játszó Iličićük. És pár lehetőség a Lipcséből, de igazából azt gondolom, hogy a szlovénoknak ott tényleg az, hogy ők a szerbeken tudnak elérni egy olyan eredményt, ami esetleg a 3 ponttal elég a harmadik helyen a továbbcsúszásra, de a dánok, és a dánoknak azért van törleszteni valójuk az angolok. Emlékezzünk vissza a 21-es elődöntőre arra, az erősen gyanús 10-es, amit befújtak az angoloknak a hosszabbításra.
Ja, de várjál, mert van egy szeszkójuk is a szlovénoknak.
Igen, de ahogy mondod, egy. Nem rossz csapat, és azt gondolom, hogy csapatként és mentálisan jobbak a szerbeknél. Szerbeknél ugye mindig jellemző, hogy ott nagyon súlyos öltözői problémák vannak. Pont ezeknek az öltözői problémáknak a kezelésére nevezték ki Dragan Stojkovićot edzőnek, aki a legnagyobb tekintély a szerb futballba, de tekintély és nem jó edző.
D csoport, Franciaország, Ausztria, Hollandia, Lengyelország, talán nem ebben a sorrendben, mert lehet, hogy Hollandia előbbre van, mint az osztrákok. Nem. Akkor lehet, hogy jó ez a rangsor. Igen, hát megint ott tartunk, hogy Didier, nem tudjuk, hogy miért, de mindig szerencsés vagy, jó kerettel.
Ja, hát van 10 világklasszis is a kezdőjében, ugye azért az annyira nem rossz.
Ez a francia válogatott Deschamps-pal az elmúlt 4 tornából 3-an döntőt játszott, és egyedül 21-ben, amikor a Pogba bomlasztó hatása a csapaton belül olyan feszültséget vezetett, hogy kiestek a legjobb 16 között 11-esek Svájccal.
Emlékszem, beszéltünk erről, hogy az ő személyiséget, tehát mennyire tudja uralni, vagy mennyire tud fellépni az öltözőben, és hát úgy inkább egy ilyen sakkozó, az egyensúlyt, a hangulatot úgy. Kicsit, nekem az a benyomásom, kicsit lazán tartó, tehát hogy figyeli, hogy ki hol van, mennyire, nem az a nagyon, nagyon keménykező.
Az egyébként.
Akkor és nagyon jól palástolja.
Jó, az, hogy a francia váltónál mi van az öltözés, mi van a nyilvánosság előtt, az nagyon eltérő. Deschampsnak, amelyet ugye nagyon jó edző, a tekintét az adja, hogy 125-ös válogatott világ és Európa bajnok játékos volt. Láss, annak a francia válogatottnak, hogy az idénfél generációnak ő volt a csapatkapitánya. Neki ez adja a tekintélyét, tehát neki nem lehet visszaszólni. Nálam nagyon sokan repültek már fegyelmi problémák miatt ebből a csapatból, egyszerűen azért, mert van 60 válogatott szintű játékos a minimum.
Tehát és játékosok tudják, hogy ez ki fog rakni a keretből, tehát nem. Nincs kecmec. Szerintem Mbappé az egyetlen, akit nem raknak ki.
Világbajnokok közül eltűnt, milyen gyorsan eltűnt például Umtiti a válogatottból.
Ja. Hát és Rabiot, és Pogba, és...
Rabiot most megy.
Most megy, de, miután nem vitték ki, mert hisztizett, utána megy.
Igen, de szerintem nagyon fontos az, hogy Pogba eltűnt abból a keretből. Tehát ő a legnagyobb feszültségforrás volt, mert neki akkora egója volt, tehát ő egyszerűen nem fogadta el azt, hogy az ő fizikális játékával neki védekezni is kéne, ő csak támadó középpást akart játszani. Jó, bejött a dopingügyés, tehát őt most hát tényleg végre kihagyták a futballból.
Most már szerintem kifele megy a szakmából.
Ez a francia válogatott teljes joggal az első számú esélyesen az első bajnokságon. Rengeteg jó játékosuk van, fiatalok és tapasztaltak egyaránt, és Mbappé tényleg jelen pillanatban világklasszis, és valószínűleg ennek a tornának messze a legjobb játékosa.
Még. Talán most fogja kifutni a legjobb, vagy...
És még mindig csak 24, vagy
25. Világbajnokságon gól király volt, tehát azért...
Hát azért igen, persze, nyilván, de...
Plusz, hogy lezárult a PSG, ugye, az nagyon fontos, hogy eljött a PSG-ből, ott azért voltak feszkók a klubvezetésre, a többi játékossal együtt is, az, hogy átmegy a Real Madridből...
Hát egy, legalább, ha nem tévedek, legalább egy másfél idény óta várta ezt a pillanatot.
Igen, hogy ingyen leléphessen, és figyisz mutasson a PSG-nek, igen, azt nagyon várta.
Amely kifizetették a 150 millió eurót.
Nem is a Fityisz, hanem azért, hogy nem akárhova lép tovább.
Szóval persze, hogy nem akárhova lép tovább, de tavaly is megcsináltam
volna neki. Hát igen,
nem, az ő célja az volt, hogy ingyen menjen el.
És azért ne felejtsük el, hogy őről már a 18-as VB után lehetett tudni, hogy ő itt most az abszolút világklasszisok sorába, tehát hogy a Messi, Cristiano Ronaldo szintre emelkedik, és ehhez képest a nyakára hozták előbb Neymart, és utána Messit a csapatban. Tehát nem engedték, hogy a PSG az ő csapata legyen.
Na jó, de beszéljünk egy kicsit, szerintem a tornának ez lesz a meglepetés csapata, ebbe a csoportba van, és én az osztrákokat mondom.
Na lássuk, akkor a sógorokat mire
borzasztóan, kézesek. Borzasztóan tetszenek nekem az osztrákok. Láttam őket játszani többször, nagyon jól fociznak, jók előre, jók hátra, nem or nehéz csapatról beszélünk, hanem Zeissra ki van számolva, hogy a svábok mondják.
Jó a kapus.
Igen, igen, és az a Ralf Rangnick a tréner, aki egyrészt 65, másrészt nagyon tapasztalt, aki gyakorlatilag pontosan olyan játékosokat kapott a válogatott keretébe, amilyeneket annó ő nevelt. Mert ő az ideális Salzburg edző, meg az ideális Lipcse edző, ő az archetípus ennek az edzőtípusnak, és pont olyan játékosokat kap, mert az osztrák keretnek a nagy része a különböző osztrák akadémiákon nevelkedik, így a Salzburg akadémiáján, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szerencsés találkozása a játékosok képességének és az edző filozófiájának. Én nagyon sokat várok tőlük ezen a tornán. Megkockáztatom, hogy nagyon simán mennek tovább a csoportból. Úgyhogy tudom, hogy nehéz csoport.
12 Bundesliga játékosuk van, és mellé még kettő az olasz első osztályból.
Még az úgyis... Odzok is ezt igazolják?
Nem. Az Odzok nem. Az Odzok 1.53, hogy a franciák megnyerik a csoportot, 3.75, hogy a hollandok nyerik, és 9-es, hogy az osztrákok nyerik, 11-es, hogy a lengyelek nyerik, de őszintén szóval az a 11-es az nagyon kevés, mert én 200%-nál többet nem adnék rá.
Igen, nagyon érdekes, az osztrák egy nagyon jó rendszercsapat, tehát hogy az ember most megkérdezne valakit, hogy ki tud mondani az osztrák válogatóból, hogy Alaba sérült, tehát ő kiesett, a legnagyobb név, akkor mindenki azt mondja, hogy Sabitzer és Arnautovic. És ezen kívül nem nagyon tud az ember egy osztrák erős, viszont a többiek annyira egy szinten vannak, iszonyúan egységes csapat, mindenki nagyjából ugyanaz a szinten játszik. Ez nagyon fontos, tehát hogy egy szintűnek a játékosok egységes nevésbe, képzésbe voltak. Az osztrákoknak a nagy kérdés az, hogy azt, hogy ők most egy erős középcsapat, azt mennyire tudják kezelni, mert láttuk 16-ban, hogy nem tudták kezelni, és a csoportba ragadtak. Egy szintén nem túl nehéz csoportba, ugye Magyarországgal, Izlanddal nem tudtak tovább jutni. Tehát azt gondolom, hogy most sokkal jobb edzők van Rangnick szemébe, tehát azért Marcel Kollerhez képest mindenképpen nagyon nagy a különbség, és ez a pont, ahogy Csaba is mondta, ez lehet a döntő különbség az osztrákok javára. A lengyeleket én azt gondolom, főleg úgy, hogy Lewandowski megsérült az utolsó edzőmeccsen, én őket nem látom jól, ráadásul megint lengyel edzővel vannak, és a lengyel futball szerintem a legnagyobb probléma évekig az, hogy nem volt a játékosok szintjén levő edzőjük, és amikor importtal próbálkoztak Paulo Sousával, majd Fernando Santosszal, a portugál vonal az nem jött be, tehát mind a kettőt ilyen fél éven belül menesztették. A hollandok pedig, én a holland futball nagy rajongója vagyok lassan 35 éve.
Megint láthatjuk majd Boros Miklós egy teraszon, holland trikóban drukkolni.
Viszont a holland válogatott mindig arról volt, hogy ők nagyon magas szintű csapatjátékot játszanak, nagyon magas szinten vannak taktikailag, és a hollandoknak most eltűntek a jó edzők, tehát most már másodszor vízák Ronald Koeman a válogatott, aki egy nagyon jó játékos volt, de egy közepes edző, és először van egy olyan holland válogatott, amik az egyéni villanások. Függ. Ez vannak jó játékosaik, de nem látom azt, hogy nekik lenne egy nagyon kiforrott csapatjátékuk, hangulatcsapat lettek.
És pont ezért mondom, hogy gyakorlatilag a második helyért küzdeni fog egy rendszercsapat és egy egyéni villanásokból élő csapat, és én ebben a helyzetben mindig a rendszercsapatra fogadok, mert a rendszer nem egyéni sport.
Az E csoportban milyen rendszerek vannak? Belgiumnak az a rendszere, hogy kötelező elmenni szavazni az EP választásra, kötelező tovább jutni a csoportból, kötelező a pódium környékén kiesni.
Hát mikor legutóbb itt voltam, akkor beszélgettünk egy kicsit a Liga 1-ről, és nem mondtam szép dolgokat a Liga 1-ről, és utána néhányan megjegyezték, hogy milyen csúnyán beszélek a román labdarúgásról. Na most megint csúnyán fogok beszélni, de nem azért, mert nekem politikai problémám van. Nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy ebben a csoportban gyakorlatilag van 3 futballcsapat és Románia. Nem lehet őket összehasonlítani. Valami katasztrófa. Olyan szintkülönbség van, és nem csak a játékosokban, mert lehet mondani, hogy ez most egy gyengébb generáció, de a felfogásban, ahogy futballoznak. Gyakorlatilag az, amit Jordanescu csinál, amit csinált a selejtező csoportkör végén, az nagyon vagány volt. Az nagyon tetszett, ott volt Svájc, nem voltak túl motiváltak, megragadta az esélyt, megverte őket, gyönyörű volt. De most azt látom, hogy a barátságos meccseken, mintha úgy focizna, hogy a selejtező sorozat elején focizott, hogy megvárjuk, nem kockáztatunk az égvilágon semmit.
Igen, ez a túlbiztosított foci, és aztán ha
találunk egy gólt, az jó, és ha nem találunk egy gólt, akkor az meg nem jó.
Edi Jordanescu visszanyúlt a román futball 60-as évek végén kialakult gyökerejhez, amit Angelo Niculescu vezetett be, és Lucescu, majd pedig az idősebb Jordanescu vitt a csúcsra, amit úgy neveznek, hogy temporizáre, lassítjuk a játékot, semleges területen tartjuk a labdát, és várjuk, hogy az ellenfél hibázzon. Tehát ez egy iszonyatosan spekulatív futball, retteg az egész román csapat a kezdeményezéstől. Egy olyan korszakban, amikor mindenki kezdeményez, ha nem is feltétlenül azzal kezdeményez, hogy nálam van a labda és birtokon a labda, akkor legalább egy nagyon mély letámadással. A román válogatottnak nincs letámadása, és nincs possession futballja, tehát a labda birtoklása. Hát itt mindenféle kezdeményezéstől rettenek, kizárólag az ellenfél hibájára várnak. Ráadásul ugye kialakult egy viszonylag összetartó maga a selejtezők végén, és most ebből a magból kiesett legalább 3 ember. mert ugye Mánia nem megy végül az EB-re, Mogos szorította, a CFR-es csapattárs szorította ki a keretből, Skrécsú, aki iszonyú jó játékot nyújtott védekező középpályásként a román válogatottba, március óta sérült, nem játszott meccset, nem megy az EB-re a román válogatottba. Kérdéses Burkának és Alibeknek a játék. Alibek valószínűleg az első meccsen egyáltalán nem fog játszani, és nem megy még az Európa-bajnokságra az a Morucán, az Ankara Gücsiből, ugye Galatasaray egy kölcsönjátékos, aki a sejtezőkben a legtöbb gólpaszt adta a román válogatottba. Tehát 4 gólpaszt adott a
bizonyos svájciak ellen.
Svájciak ellen 2-2, és utána még adott 2. Tehát, hogy a legjobban passzoló, a legjobban előkészítő középpályások nem megy az Európa-bajnokságra. Tehát ilyen szempontból meg is bomlott a csapat, súlyos hiányposztok vannak ebben a csapatban, és én azt gondolom, hogy tényleg taktikailag és Liechtensteinnél azt is bebizonyították, és Bulgár ellen is szerintem bebizonyították, hogy mentálisan is gyengék. Mind a két csapatnak kellett volna kezdeményezni, és egyiken sem. Voltak nagyon rövid időszakok, amik ott tudtak, de hogy egy Liechtenstein csak az utolsó 10 percet tudtak igazán beszorítani, az azért azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy ez a román válogatottnak mennyi problémája van. Nem véletlen egyébként, hogy 5 vagy 6 power rankinget, tehát én erős sorrendet néztem végig különböző sajtótermékekben, sehol nem az utolsók, mert oda mindenki a grúzokat teszi, de nagyjából a 20. helynél jobb pozícióban sehol nincs a román válogatott.
Én olyat sem találtam, ahol a 20-ben lenne.
Találtam egy 20, tehát az a csúcs. Én azt gondolom, hogy a román válogatott tavaly össze a sejtetek másik felében elérte a plafonját.
Belgiumról már szóltunk, Szlovákia minimum harcos kemény futballt.
Olasz edző, Nápoly edzőjével.
És jobb a keret.
Ukrajna meg, hát Ukrajna túl motivált, jó játékosokkal. Állandóan nyomni fogja szerintem.
Hát az Arzenálos Zincsenko, a Chelsea, Mudrik, olyan játékosok vannak.
Kapuba a BL győztes Lunin.
Kapuba a BL győztes
Lunin. Nem kell folytatni. Cserekabus jön a Benficából. Tehát 9 topligás játékosuk van, és akkor mellé még jön egy cserekabus a Benficából. Plusz a Shakhtar és a
Dinamo Kiev.
Engem egy kicsit megvett, hogy a nagyon fiatal hátvéd tehetség Denis Popov kimaradt a csapatból, illetve a Brentfordból Jármulukot végül nem válogatták be, de ő azért viszonylag kevés, nem volt alapember a Brentfordban.
400 perce volt, az nagyon kevés.
206 volt 27 meccse, tehát hogy, de akkor valószínűleg az előző szezonban volt több meccse. És a másik pedig, hogy Rebrov egy nagyon jó edző. Láttuk a Ferencvárosnál is, azóta is visszasírják egyébként, hogy azóta volt 4 edzőjük, és egyik se ért el azt a szét. Drága edző, de valószínűleg az ukránok azt mondták, hogy ki kell csinálni azt a pénzt, hogy a legjobb edzőket itthon tartsuk.
Hát meg a konjunktúra is azért, ne felejtsük el.
Igen, és ne felejtsük el, hogy ők a selejtezők és az a felkészülő meccseik nagy részét mind Lengyelországban és Németországban játszották. Valamint én otthon van, Németországban elég nagy ukrán közösség volt, most háborútól függetlenül, jóval korábban kialakult, tehát az egyik olyan csapat, amik a legkényelmesebben fogja magát érezni. Mert annak ellenére, pont a német bajnokságban nincsenek egyébként játékosaik, de az egyik legotthonosabban fogja magát érezni Németországban, és jó a sorsásuk, tehát a szlovákoknál és a románoknál egyértelműen jobbak.
Akkor sokkal jobbak. Akkor Edi Iordanescu és csapata reménykedjen abban, hogy férfias küzdelemben, de alul fog maradni, és legalább szépen védekeztek, harcoltak, nem hagyták magukat, amennyire lehetett. Körülbelül ez a narratíva.
Nézd, itt koncepcióban egy kérdés van. De nem, mert nagyon jó, ez egy nagyon jó kérdés. Az a helyzet, hogy most azt számolgatják a román sajtóban, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy tovább jussanak a csoportból, miközben az kéne legyen a reális elvárás a csapat felé, hogy álljunk helyt. Mert az igazság, hogyha a belgáknak éppen olyannya van, és valamiért nem nyerik meg az első meccset, akkor a másodikon rúgnak egy ötöst, ha akarnak rúgni egy ötöst.
Igen, ők nem Svájc, hogy leállnak kettőnél.
Ők nem Svájc, hogy leállnak kettőnél.
Egyébként nagyon érdekes, amit mondtál, mert abból a szempontból tényleg, hogy a román sajtó és a közvélemény és a megmondó emberek így akarnak számolgatni, miközben pont Iordanescu az, aki semmilyen világos célt nem hajlandó megfogalmazni, ő valószínűleg teljesen másképp gondolja, és erről nagyon okosan nem nyilatkozik. És az ő egyetlense az, hogy tényleg megverje a szlovákokat, és hozzon ki egy olyan gólarányt, hogy 3 ponttal nincs negatív gólaránya, de ez kéne legyen ez a maximális.
Ez a maximális cél.
Maximális, tehát nem a minimális. Mással dolgozni, ez a minimális cél. Náluk ez kell a maximális cél. A román válogatottnak ahhoz, hogy ezt elérje, szerintem 2 dologra lesz szüksége. Az egyik az extra kapus teljesítmény, ami általában megvolt, tehát akár Nizza fog védeni, akár Moldován fog védeni. Kapusposzt az, amiért az ember nem aggódik a román válogatottnál. A másik pedig az, hogy egy nagyon magasan átlagon fölüli helyzet kihasználás. Tehát azt a nagyon kevés helyzetüket, ami lesz, azt lőjék be. Ez viszont a román válogatottnak az egyik gyengéje, és még van valami, egy nagyon érdekes statisztika, ami most botlottam bele a bolgár meccsen, egyébként, amikor Denis Van kihagyta a 11-est, a román válogatott a legutóbbi 9 11-esből 3-at lőtt be.
Hát oda kell tenni. őket most a táborba, ahol vannak, hol vannak elhelyezve?
Würzburgba.
Én csak arra vagyok kíváncsi, hogyha tegyük fel belőlük a helyzeteiket, tegyük fel extra kapus teljesítmény van, az nem azt jelenti, hogy nem kapnak gólt.
Nem, az nem azt jelenti.
Az azt jelenti, hogy a kapus a helyzetek egy részét ki fogja védeni, de pontosan. Hogy fognak védekezni 90 percig, én ezt nem látom. Nincs Skrécsú, a két belső védőből nincs az egyik, ha minden igaz, Burka nem megy.
Burka megy, de ugye egy edzőmeccsen sem játszott, viszont kint a Németországban ezen a héten már teljes erővel edzett, tehát valószínűleg, hogy ő játszani fog, de ugye Burka és Drögusi mögött nincs más, tehát Adrián Rux a következő a listán, aki tapasztalatban, aztán ne beszéljünk Nedelcsáról és Rákovicánról, tehát az iszonyatosan gyenge poszt, és a másik gyenge poszt szerintem, tehát nagyon erőltetik ezt a Marius Marint a Pizából, de aki ugye soha nem játszott a román bajnokságban, tehát az olasz utánpótlásból kukázták ki annak idején, és a 21-es ifjében játszott, amikor Mutu volt az ifjátottnak az edzője, sőt annak a csapatnak a kapitánya is volt, de én a Válogatott meg egy jó meccsére nem emlékszem egyébként, tehát annyira szürke játékos, hogy ez nem igaz. Ez a román válogatott, és az, amit ők el akarnak érni, sokkal jobban illene egy fizikális szűrő, mint például Krécu a Krajovából.
Hát igen, de akkor, amikor a válogatottad ebből merít, akkor...
Tehát ugye a román válogatottnak, hogy ugye a legtöbb játékos tudom a Fecsészébe adja négyet, de ezek közül gyakorlatilag Komanon kívül senkinek nincs esélye kezdőnek lenni. Tehát Turnovano harmadik kapus, Sutoláru, sokadik cserék a középpályán. És ezen felül pedig a török liga ad négy játékost, az olasz másodosztály ad négy játékost. Tehát ez a román válogatott szintje most. És senkinek nincs játékos a Katari ligából, csak Romániának.
Jó, hát ez majd kiderül, legalábbis az első próba ugye hétfőig kell várnunk, amit aztán majd kommentálunk itt a stúdióban közvetlenül a mérkőzés után egy extra tetőterasz keretében. Lássuk akkor az F csoportot. Ja igen, otcokat nem mondtunk itt gyorsan.
Az N-nél?
Igen, az N-nél.
Hát Belgiumra 1.45 van, hogy megnyeri a csoportot, az ukránokra 5, Romániára 7.50 és Szlovákiára 12. Azt viszont érdemes megjegyezni, hogy ezek az odzok inkább azt tükrözik, hogy úgy általában a fogadók milyen arányban akarnak a csapatokra fogadni, nem pedig azt, hogy milyen esélyeik vannak, és ez fontos.
Igen, az a szlovák és a románok között nincs ekkora olló.
Dehogy is, és a románok nem is 7.50, ez azt jelenti, hogy adnak nekik 14%-ot megnyerni a csoportot, nincs 14%.
Igazából a romás a szlovák közötti olló az, amit túl nagynak érzek.
Hát igen, de a szlovákokat még kevésbé...
Kisebb ország. Piac.
Igen.
F csoport. Itt is van egy kicsi ország, ugye a Grúziát, amit Georgiának, nem tudom miért mondják állandóan Georgiának.
Ők kérték, hogy ezt mondják.
Akkor a kérésükre Georgiaként fogom említeni Grúziát, Portugália, Csehország, Törökország. Ronaldo megint fog egy rekordot dönteni, ugye?
Minden góljával már
nekem
rekordot.
A titkos favoritom Portugália, hogy megnyerjék, úgyhogy...
Fogadóirodák is ezt sugják neked, hogy a csoportból a legerősebb.
Igen, 1.42 most, a törökök 5, a csehek 6.50, és Georgia pedig 17.
A portugálok szerintem az angol és a francia után a harmadik legerősebb keret. Ez egyértelmű.
Igen.
Ezzel nem tudunk vitatkozni. A portugál váltott gyenge pontják nagyon furcsa módon az edzőt tartom. Roberto Martinez, aki 5-6 évvel ezelőtt a hasonlóan nagyjából a harmadik kerete rendelkező belgákkal nem tudott nyerni. És nem tudom, hogy tud a portugálokkal. Nem egy nyertes típus az edzőjük. Nekem itt találtam a legnagyobb problémát ennél a portugál csapatnál. Egyébként minden poszton nagyon játékosaik vannak, még a 41 éves Pepe is befér a csapatba.
Az utolsó 20 percet majd beteszik lábat törni.
Nem, alapember egyébként. Két nagy hiányzók van, az egyik Rafael
Guerreiro. Hát azért négynapos különbségekkel nem fog játszani.
Nem mindenken, de amikor játszik, szerintem alapember lesz. Két komoly hiányzók van, Rafael Guerreiro ugye balhátvéd poszton, illetve az egyik rendszeres játszó védekező középpályások Ottavio, ők sérültek, de ettől függetlenül azt gondolom,
tehát innen Ronaldoék mennek tovább is a törökök, ugye?
Törököknek van, vagy 5 alapember?
És a legtapasztaltabb alapemberük, tehát a védelemben, aki külföldön topligában játszanak, ugye Sőjünci, aki korábban a Premier League-ben játszott, most a Fenerbahce-ban sérült, Ozan Kabak, Hoffenheim, korábban Liverpool sérült, a Rangers-ben játszó Ridvány Yilmaz sérült, tehát ez három védőjük, ez a támadóik közül Enes Ünal, szintén a Premier League-ben a Bordeaux-ban játszik,
Csengi
és Csengi Zünder a Fenerből, korábban a Róma játékos, sérült. 5 nagyon jó játékosok sérült. Nem tudom, hogy van-e ilyen ekkora mélység ennek a török csapatnak.
Nem, szerintem nincs.
Így most Csáhanoglun kívül nincsen klasszis játékosuk.
Nincs. És amúgy a cseheknek is hiányzik a csapatkapitánya. Én nagyon remélem, hogy a minden idők legtökösebb kis csapata Georgia összehoz egy pontot valahogy. Én nekik nagyon szurkolok. De tényleg az, ahogy kijutottak, senki nem adott volna egy lyukas garast értük, és akkor tovább mennek 11-esekkel a görögökkel.
Hát igen, ők azzal, ugye, hogy a Nemzetek Ligája harmadosztályából kapott ágon, végül tízesekre ki tudták ejteni a görögöket. Egy olyan meccsen, ahol egyébként nem játszottak alárendelt szerepet, bár van, mert több helyzetük volt a görögöknek. Ott is számított szerintem a hazai pálya. Tehát még ez a meccs Athénban van, akkor ezt a görög nyerik egy nóra, vagy ők nyerik, mennek tovább tízesekkel. De igen, szóval a grúz futballban azt azért látjuk, hogy egyrészt ugye kitermeltek egy Kvaratskheliát, aki a Nápolynak a sztárja, és akkor is nagyon jó játékos, hogyha az idei szezonja nem volt olyan jó, mint az előző, viszont közben meg az elmúlt években, ha megnézzük, akkor a grúz klubok az elmúlt 2-3 szezonban az Európai Kupában is folyamatosan felül teljesítettek.
Csak mondom, hogy 160 millió eurós keretük van.
Jó, tehát... de ennek a fele Kvaratskhelia.
Igen, kb.
Ez
igen.
Ugyanaz, mint a Malvád, hogy 165 millió, csak a fele Szoboszlai.
Igen, tehát, keretértékre ott vagyunk, ahol Georgia, csak mondom.
Igen, csak a Malvádnak sokkal nagyobb nemzetközi rutinja van.
És sokkal több jó játékosa van, legyünk
őszintén. Igen, tehát hogy ugye Grúzia történelmének első nagy tornája, tehát hogy...
És Willi Sanyal az edzőjük.
Igen.
Aki Deschamps
csapattársa volt, Európa bajnok 2000-ben. A 98-as VB még nem volt ott. Európa bajnok 2000-ben és világbajnoki döntős 2006-ban. Bayern München jobb hátvéd volt.
Igen, igen, igen.
A műsor kezdetén már utaltam arra, hogy lesz itt a játékvezetőknek is új szereposztás, vagy egy kicsit másabb regiszterben kell nekik elbírálni helyzeteket. Miről van konkrétan szó, és látjátok-e, hogy ezek a sípmesterek csont nélkül, vagy gond nélkül fogják teljesíteni a szövetségnek az új elvárásait?
Igen, tehát nagyon komoly fejtágítón vettek részt előbb a bírók, utána a bírók megtartották ezeket a fejtágítókat a játékosoknak is. Tehát például Kovács István is elment a román válogatott edzőtáborába pont az elutazás előtti napon, tehát jól hiszem, akkor a múlt szombaton, és elmondta a játékosoknak, hogy mi az, amit a bírók nagyon fognak figyelni az arabban, és akkor már ezt kéri tőlük az UEFA. És három dolog van, amit szerintem ki kell emelni ezek közül, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ezt az EB-n mennyire fogják betartani. Az egyik az a legkönnyebb ebből a tételből tényleg az, hogy az ilyen gólvonalas kezezéseknél, tehát hogy a gólt megadó kezezéseknél, nem jár autonosan piros lap, csak akkor, hogyha ez a kezezés szándékos. Tehát ha nem szándékos, akkor csak 11-es és sárga lap lesz. A következő az, hogy minden szimulálás sárga fognak.
Hát Miki, most ezt a szándékosságot komolyan, honnan a bánatból tudod meg?
A mozdul a kéz.
A vár 6000 variánsát összehozod, akkor sem egyértelmű.
Alapvetően a bíráskásban a kezezésnél a szándékosság, nem szándékosságot, az a labda megy a kéz felé, vagy a kéz megy a labda felé. Ha a kéz megy a labda felé, azt ítélik szándékosnak.
Tehát ha véletlenül maga elé kapja
nem,
a kezét,
az arcodat lehet védeni. Az mindig benne volt. De általában az van, hogyha például sorfalba állsz, és elfogod, és eltállják a karodat, amelyik nincs a testethez leszorítva, be fogják fújni a 11-es, de nem adnak érte piros lapot.
És ha nem természetes testtartás, például amikor le akarod védeni a szélsőt, aki be akarja adni a labdát, és becsúszod, és felemeled a kezed, és elakad benne a labda, akkor az 11-es, pedig
az egy,
nem lesz piros.
Tulajdonképpen a mozgás dinamikából egyensúlyodat tartod.
Természetes testtartás.
Igen, tehát ezekre csak sárga és 11-es a már szándékos esetben piros. A másik az, és amire nagyon kíváncsiak, hogy mennyire fogják betartani, hogy mindig elmondják, hogy a műeséseket, szimulásokat nagyon szigorúan fogják azonnali sárgával büntetni, erre nagyon kíváncsi vagyok, mert ez sajnos soha nem volt következetes a bíróknál. És a harmadik pedig, és ez a legnagyobb újdonság, hogy nyíltan kimondták, hogy csak a csapatkapitánynak van joga beszélni a játékvezetővel. Minden más játékos, aki oda megy a játékvezető, az azonnal sárgát kap.
Hát szerintem a három újításból ez az utóbbi a legnormálisabb.
Profitábilisabb?
Igen.
És a legprofitábilisabb.
Tehát nem tördeli a játékot, nincs plusz feszkó.
Igen, csak erre nincsenek felkészülve a játékosokat.
Hát, de most ezt benne a kapitány.
Meg kell tenni, hogy lesz sok sárga az első fél időben.
Rögtön is fognak a sárga apok emiatt.
Abszolút.
Aha.
Főleg mondjuk egy olyan meccsen, hogy...
Az albán-olaszon.
Albán-olasz, de bármelyik balkáni csapat, román-ukránon szintén, tehát hogy főleg a kelet-európai, akik hozzá vannak szokva, hogy a saját országukba, ha kell, akkor leüvölték a bíró fejét, és két lépés az arcába üvöltenek a bíróknak. Itt most röpködni fognak a sárban, és mondjuk tényleg kíváncsi ezek, hogy Kovács, aki például egy nagyon tekintélyelvű bíró, na aztán ő aztán tényleg ezt nagyon komolyan meg fogja tartani, mert ő akkor a hatalmat kapott a kezében, amiről mindig álmodott.
Hát nekünk is hatalmunkban volt, vagy állt most futni egy kört, vagy módunkban állt, nem is hatalmunkban, viszont egy bő hónap múlva, július 14-én, majd meglátjuk, hogy az odcokból, az eddigi esélylatolgatásokból tulajdonképpen mi konkretizálódik, a döntő legalábbis hogyan fog majd kialakulni. Az európai futballt melyik gárda fogja majd uralni, és egyben tulajdonképpen megjeleníteni is, mert hogyha tágabb értelmezési keretben tekintjük ezt a tornát, tulajdonképpen a világ futballban keresi magát az európai foci című jelenetet látjuk. Egy hónapig zajlik ez a folytatásos, majd meglátjuk, hogy mennyire lesz európai, mennyire lesz sajátos, mennyire lesz meggyőző a kupát felemelő gárda, és hát majd arrébb a VB-n majd kipróbálhatja magát, hogy tényleg ez a nívó és ez a szelekció mennyire érvényesült világviszonylatban. Boros Miklós, Pálffy Csaba Sándor, köszönöm, hogy itt voltatok, és akkor lesz egy szombati, és lesz egy hétfői találkozó, szintén fociról szól majd a Kolozsvári Rádió, nem csak a CFR okán tudunk mi labdába rúgni, hanem íme itt van egy európai megmérettetés is. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm, kívást.
Köszönjük a meghívást.
A hallgatóknak pedig azt, hogy velünk tartottak, akinek kedvenc meze van, mossa ki idejében, hogy száradjon meg a hétvégére, öltse magára, öltözön ünneplőbe, mert tulajdonképpen ez a sport ünnepe is, a megmérettetés lehetősége. Látni fogunk bizonyára tanulságos, drámai és akár felemelő pillanatokkal telített találkozókat is, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy így lesz. Emiatt marad emlékezetes a németországi futball Európa bajnokság. Rostás Péter István vagyok. Köszönöm a figyelmüket. A viszonthallásra.
Ez a Tetőterasz.